Hetedik fejezet. Nem egy, hanem két év haladékot kaptunk, mert kevés emberi érzés erősebb a nagyra vágyásnál. Az év tavaszán Belisu úra Ravak és Bitami úra Dzsuba nem tudtak megegyezni, hogy ki legyen az Avana ellen vezetett hajóhat fővezére. Követ követet ért a két város között, és a hírek halassan is végig szivárogtak a parton. Pechnemernek és a többi szabad kereskedőnek különösen sokat köszönhettem. Ők minden évszakban küldözgettek ide-oda embereket, gyors röptű apró vitorlásokat. A jó kereskedőnek tudnia kell, hogy mivel, mennyi áruval készüljön fel gurru idejére. Így kaptunk hírt mindenről, ami fontos volt. Bitami a legnagyobb város volt a parton. Egymaga több gáját tudott hadba küldeni, mint a másik három. Ravak viszont azzal érvelt, hogy csak ő lehet a parancsnok, az ő joga isteni testvérét Mazut visszahelyezni királyi székébe. Dzsuba állítólag azt üzente vissza, hogy akkor parancsoljon a patkányoknak, hiszen azokat is visszahelyezi Avanába, de ne az ő hajóinak. Az elhanyagoltabb hajókon nyüzsögtek a rákcsálók, és Belisu flottája is ilyen volt. A parti városokban sokáig nem beszéltek másról, nagyokat nevettek Dzsuba üzenetén. Ez a derültség többet ártott a vállalkozásuknak, mintha a viharisten szórja szét az egyesített hajóhadat. Ravak nagyon megdeheztelt. Nanúr idejének elején egy orgyilkost fogtak el Bitami királyi palotájában, aki a kínzások során gyenge volt és bevallotta, hogy Belisuból küldték. Ekkor úgy látszott, mielőtt még leszámolnak Avanával, Bitami és Belisu megvívja a saját háborúját. Dzsuba azonban jobb politikus volt, mint a gyilkolni vágyó főpap. Gurru idején az első hajóval egy nagy, gazdagon aranyozott ládát küldött Belisuba. A láda zsúfolásig volt az utazás viszontagságaitól félig döglött patkányokkal. Sajnálatos módon azonban még volt bennük annyi erő, hogy a láda felnyitásakor, ez Belisu tróntermében történt, szerte fussanak a palota minden zugába. A nevetés, ami ezt követően végig görgött a parton, sírba tette Ravak fővezérségét. Lehet, a következő orgyilkos ügyesebb lesz, és nem hibázza el Dzsuba széles hátát, de lehet-e úgy egy hajóhadnak parancsolni, ha a kapitányokból valahányszor a kikötőben vagy a bárkákon egy patkányt látnak kiböffen az ellenállhatatlan harsány röhögés? Ravak vesztett, és vigasztalódott azzal a 12 kagylónyi, pár kiló hián egy mázsa, arannyal, amit a láda aranyozása kitett. Dzsuba pedig, mert Bitámiban is volt Habamunak temploma, végül is megüzente, hogy a fővezérség kérdésén kívül Ravak minden óhaját teljesíti. Ravak tudta, hogy Bitami nélkül sem Narat, sem Hemti nem csatlakozik a hadjárathoz. Belisu és Anaim viszont nem jelentenek döntő fölényt Avanával szemben. Ezért hajlandónak mutatkozott a békülésre. Mire azonban az új megállapodásokat szentesítették, már gurru idejének felén is túljártak. Ennek a húzavonának sokat köszönhettünk. Nem tudom, hogy a többi város is olyan részletes híreket kapott-e rólunk, mint mi ezekről az eseményekről, bár biztosra veszem, hogy sok ember akadt, aki elfecsegte, amit Avanában látott. De ha így történt, akkor soha nem fogom megérteni, hogyan fogadhatták olyan könnyelműen az Avanából kapott híreket. Miért gondolták, hogy ugyanazt a várost támadják meg, amiket a 20 pap Mazu holttestével annak idején elhagyott? Azt hitték a kereskedőkről, hogy fecsegnek, Disk kalózairól, hogy hazudnak, és Habamu Avanában élő papjairól, akik biztosra veszem, üzentek többször is, hogy a félelem megzavarta az eszüket? Hát mindez így történhetett. Vagy így is történhetett. De az is lehet, hogy Dzsuba, mert végül is ő lett a fővezér, úgy képzelte, hogy ekkora hajóhadat csak remegő, életükért térden állva könyörgő sokaság várhat a parton. A viharisten ünnepe után, mikor már biztos volt, hogy legalább 90 napig nem futhat be idegen hajó az öbölbe, az öreg Avatellát aranyozása és becsületes épségben tartása mellett elcsaptam a hadsereg éléről, azaz személyes szolgálatomra a palotába rendeltem. 6x60 katonáját, a Deli legényeket, mesdugondjaira bíztam. Avatella bánkódott, sóhajtozott és futkosott utánam, ahogy öreg lábai bírták, Mesdú pedig a maga módján megpróbálta ráncba szedni a nagyhangú társaságot, akiket századok óta apáról fiúra úgy neveltek, hogy az egyéni dicsőséget többre tartsák a józan megfontolásnál, a hősködést a parancs teljesítésénél. A fegyelemről pedig az volt a véleményük, hogy az a gyávák hálója. Utóbbiban volt némi igazság, de nem úgy, ahogy ők gondolták. Mesdúnak kemény ökle volt, dárdával, karddal senki sem tudott úgy bánni Avanában, mint ő. 30 nap múlva jelentette, hogy a csapat készen áll, nézzem meg, mit tudnak. Amit láttam, szép volt, csak azt nem tudtam, mire megyünk vele. Tudtak kettes, hármas és hatos sorokban menetelni, egyszerre fordulni, úgy elállni egy útszakaszt, hogy míg az első sor térdelve nyilazott, a mögöttük álló dárdát hajítottak, égtelen csengés bongással karddal püfölni egymás páncélját, sisakját, és 60 lépést sem tudtak futni, mert a rájuk aggatott majd fél mázsányi bronzpáncélzat alatt úgy kifulladtak, hogy csak tátogtak, mint a partra vont hálóban a halak. Ennek ellenére meg kellett dicsérnem Mesdút, mire lelkesen arra kért, emeljük fel kétszeresére, háromszorosára a hadsereg létszámát. Fogadkozott, a tavasz ünnepre azokat is ugyanígy ráncba szedi. 1000 ember, gondoltam. Annyival talán már nem olyan reménytelen. Kegyesen beleegyeztem, kezdje meg a toborzást. A hajóépítők körül lézengő legények, a halászbárkák vas szigorát, a kapitány ősi szokás szerint mindegyiken élet-halál ura volt, nehezen tűrő fiatalok közül sok akadt, aki szívesen magára veszi a csillogó páncélt. A vihar azonban éppen a páncélok körül tört ki. Avanának nem voltak ércbányái. Rezett disből kapott, mert szerencsére minden valamire való ottani polgártól a divat megkövetelte, hogy Havanában szőtt gyapjúköntöst viseljen, ónt pedig a legtávolabbi keleti városból, Hemtiből. Hemti kopár sziklás vidékén jóformán semmi nem termett meg, ónjuk viszont annyi volt, hogy a legszegényebb ember ivópohara sem agyagból készült. Aranyat ugyan mostak keveset az avanaiak a Barkan néhány patakjából, de többsége csere útján került a városba, különböző árukért. A két nemesfém hiánya nem nagyon bántott. Réz és ón nélkül azonban nem lehet bronzot, páncélt készíteni, de még nyíl vagy dárdahegyet vagy kardot sem. A vasat nem ismerték. Rezet, azaz nyers rézércet, malachitot kaphattunk volna disből, mert Numdának igaza volt, dis nem akart háborúzni velünk, és Pektemer ajánkozott, hogy mihelyt esre végén meggyengülnek a viharok, oda vitorlázik a palota takácsainak gyapjú szöveteivel. De ez sem volt járható út. Ha mindenkiről azt a kis gyapjú ágyékkötőt is leszedem, amit az egyszerű nép visel Avanában, akkor sem tudok annyit küldeni, hogy elegendő malachitot kapjak érte. A rész különben is puhább, mint a bronz. Az új katonák páncéljai még annyit sem érnének, mint a régiek. Mást kellett kitalálni. Törtem a fejem, éjszakákat sétáltam végig a palota lapos tetején, miközben dörgött, villámlott. A viharisten abban az évben alaposan kitett magáért. Aztán újra leültem Numdával, Pilagúval és Avatellával. Alaposan végig mondattam velük, hogyan is zajlik le egy ilyen háború. A történetet Pilagú kezdte nagy ékes szólással, hogyan várják a hős hajósok a nyílt tengeren az ellenséges hajókat, hogyan próbálnak úgy forgolódni, hogy a hajó orrából a víz alatt kinyúló, bronzveretekkel megerősített hegyes rúd betörje az ellenséges bárka oldalát, miközben az ellenfél ugyanezen fáradozik. Vagy csákjával egymás mellé húzzák a két hajót, és akkor öldöklő kézitusában csap össze a legénység karddal, evezővel. És mit tesztek akkor, vetettem közbe, ha nem sikerül az ellenséget feltartani? Akkor azon igyekszünk, isteni uram, hogy az öbölbe visszamenekülve minél több hajót süllyesszünk el a szorosban, mert amíg azokat onnan el nem mozdítják, nem tudnak beúszni. És azután? Ha a hajók mégis beúsznak az öbölbe, vette át a szót Pilagútól az öreg Avatella, akkor a párviadalok következnek. Mindegyik hős kiválaszt magának egy termetben, erőben és fegyverei aranyozásában méltó ellenfelet a partról. Amelyik győz, az elveszi a legyőzött minden értékét, de a holttestek nem gyalázhatja meg, azt elviszik a hős híró szolgái. És ha ezeknek a párviadaloknak vége, akkor az egyszerűbb harcosok következnek, de ezek már nem elég előkelőek ahhoz, hogy egyenként küzdjenek. 6x6-os csoportokban mérkőznek egymással, először nyíllal, majd dárdával, végül karddal. És a többi ez alatt mit csinál? Mindkét sereg bíztatja a saját csoportját kiáltozással, pajzsuk összeverésével. A szédülés környékezett. És ha valaki nem tartja be ezt a rendet, ha egyszerre több harcossal támad, mint 6x6, annak a győzelme becstelen. A lantosok gyalászkodó énekeket mondanak róla végig a parton, felelte Avatella az igazak nyugalmával. Még jobban szédültem, de azért valahogy felálltam. Járj békével, Avatella, és te is, Pilagú, mondtam csendesen. Neki indultam a tengerpartnak. Numda szótlanul baktatott utánam. Nem tudtam elhinni ezt az ostobaságot, amit Avatellától hallottam. Színjáték, becsületes küzdelem, és a vége mégiscsak az, hogy a győztes mindenkit leül a városban. Te is azt hiszed, Numda, hogy így harcolunk majd? Dzsugba engem, Ravak pedig téged hív ki párviadalra? Engem nem, isteni uram, mert én Ravak szemében most is csak hűtlen rabszolga vagyok. Ami pedig Avatellát illeti, ne felejtsd el, hogy Avatella hosszú életében soha nem volt háborúban. Régóta béke van már ezen a parton. Amit ő mondott, azt az énekmondóktól tanulta. De hát akkor milyen lesz ez a háború? Nem tudom, isteni uram. Győzni akarnak és kínpadra vonni bennünket. Ez bizonyos. Átvágtunk a kopár hegyháton, ami Avanát elválasztja a tengertől, és megálltunk ott, ahol a 40-50 méteres függőleges sziklafal tövében tombolt alattunk a viharos tenger. Ebben az évszakban egy pillanatnyi nyugalmat nem hagyott neki a szél. Űzte, hajtotta, hátát tajtékosra ostorozta. Ez a természetes bástya, gondoltam, jobban véd 60x60 katonánál. Csak két helyen szakad meg, az öbölök bejáratánál. Először az új öböl szorosához mentünk, melynek a part felé eső végét az a gát zárja el, amelyet a viking idején építettünk. A tenger itt zsákutcába jutott, vadul tombolt, a gát köveit feszegette, hasztalan erőfeszítéssel. A szoros két partja olyan meredek, hogy visszahajlik a víz fölé, csak a gáton köthetnek ki a hajók. Ha itt, mondtam Numdának, teli szórjuk a medret éles sziklákkal, az első hajók ráfutnak és léket kapnak. A többiek csak a roncsokon átverhetnek pallókból hidat a gátra. De az nehéz munka lesz, ha két oldalt íjászok állnak. Sokan meghalnak akkor, isteni uram. De honnan veszel olyan íjat, amelyikkel odáig lőhetnek a katonák? Talán sikerül olyat készítenünk, Numda. Valami elképzelés derengett bennem, és elhatároztam, hogy a végére járok. Erre tovább, keletnek, Belisú felé, intettem a szoroson túlra. Hol van kikötésre alkalmas hely? Egy napi járóföldnél is messzebb. A másik irányban, nyugatra, tudtam, meddig tart a sziklafal. Végig vitorláztam mellette azon az éjszakán, amikor reggel Avanába értem. Igaz, azóta se jártam arra felé. És amarra, a nagy folyó, a Giszánú felé, a sziklafal erdőben vagy mocsárban végződik, kérdeztem, mert azt akkor éjszaka a tengerről nem láthattam. Erdő is, mocsár is, isteni uram. Nem jár arra más, csak Gurru idejének elején a kötélverők és a vitorlakészítők legényei. Akkor a legszárazabb az a mocsaras erdő. Tisztásain nő az a sás, amelyből a legerősebb kötél és a szegény halászok durva, tartós vitorlája készül. Gonosz helye az isteni uram, mert néhol az erdő belenő a tengerbe. Másút meg a tenger, mint egy folyó behatol a mocsárba, nem lehet tudni, hol kezdődik és hol végződik a part. Vad népekkel is találkoztak ott. Láthatatlanul bujkálnak a sűrűben, és nyilaik apró karcolásától egy nap múltán elpusztul a legerősebb ember is. Tehát, ha dzsupáék támadnak, csak a halott öböl szorosán át érhetik el a vanát? Igen, isteni uram, ezt mondta neked testvérem Pilagú is. Ezért kell mindenáron megvédeni. És ha azt is elzárnánk kövekkel, mint az új öblöt, akkor bezárnánk magunkat Avanába. Ebben igaza volt. El kell zárni, de úgy, hogy akkor nyíljon meg újra, ha mi akarjuk. Tudtam már, ezen múlik a sorsunk, de még nem jöttem rá a megoldásra. Megint hosszú éjszakai séták következnek a palota teraszán.